Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetés után. Zelenszkij megköszönte Trump meghívását és közölte. Hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy minden részletet megvitassanak a vérontás és háború befejezéséről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak, mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton hosszú és tartalmas beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vladimir orosz államfővel. Hozzátette. Az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Az amerikai külügyminiszter helyettes után szombat este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is, aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcs találkozón, váltottam pár szót telefonon, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hozzátette. Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Kelet-Európába. Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcs találkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak. Ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely, tette hozzá. Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad, írta Szijjártó Péter. Az alaszkai csúcs találkozót követően a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozására és Ukrajna védelmi erejének növelésére szólított fel az X platformon közzétett üzenetében az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha az európai állam és kormányfők vezetésével vasárnap délutára tervezett videokonferencia előtt írt üzenetében nagyobb nyomást sürgetett Moszkvára a háború befejezése érdekében és garanciákat Ukrajna biztonságának, védelmi erejének a megerősítésére egy olyan elrettentő intézkedéscsomag keretében, amely Oroszországot a háború befejezésére kényszeríti. Bármely ukrajnai békeegyezménynek egyértelmű biztonsági garanciákat kell tartalmaznia az ország számára, és Európa készen áll arra, hogy ezeket az Egyesült Államokkal közösen biztosítsa, jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter. Szeptember 1-én újabb mérföldkőhöz érkezik a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonal fejlesztése. Az ott közlekedő zónázó vonatok menetrendjének módosítása még kényelmesebb és gyorsabb közlekedést biztosít a Budapest környékén élő naponta ingázó utasoknak, tájékoztatta a MÁV csoport vezérigazgatója a távirati irodát. Hegyi Zsolt azt írta, az újításnak köszönhetően az Z42-es zónázó vonatok minden nap bővített üzemidőben óránként közlekednek Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. Ezért Dunaújváros és Kelenföld között a korábbi S42-es személyvonatokhoz képest 24 perccel rövidebb lesz a menetidő. A fix 3%-os lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint. Panyi Miklós a közösségi oldalán üzenet a rémhírkeltőknek bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3%-os hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondó ember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy az felveri az ingatlanárakat akár 20-40%-kal. Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint 100 000 olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlan piacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Végül az időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos időre számíthatunk. A szétterülő gomoly felhők elsősorban az ország középső harmadán, olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten, keleten helyenként erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25-30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Mai műsorunkban Szőke Gábor Ózd-Bolyoki plébánost hallják a kiégésről.
Kiégés, kimerültség. Véleményem szerint mind a kettő ugyanabból a tapasztalatból táplálkozik, és ugyanúgy a tapasztalatról beszélünk a kimerültség és a kiégés kapcsán. Nincs több erünk. Nem érzünk magunkban életet. Rezignáltak, kedvtelenek vagyunk, olyan minden mindegy állapotba kerülünk. Nem tudunk alkotni, elveszítettük a kreativitásunkat, elégedetlenné válunk a munkánk kapcsán, az életünk kapcsán. De az életünkben vannak kemény jelzések, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy a kimerültséget, a kiégést igencsak tapasztalhatjuk az életünkben. Ilyen például az, amikor nem azzal a lelkesedéssel megyünk be a munkahelyünkre, mint például a pályakezdésünk első éveiben, hogy na, majd most mi megváltjuk a világot. Vagy az, amikor egyre kevesebb időt töltünk a munkánkkal, egyre kevesebb energiát fektetünk a munkánkba, és eljutunk arra a szintre, hogy már azon gondolkodunk, hogy munkát kellene váltani. Vagy az is jelzésértékű lehet, amikor a munkatársakkal szembeni toleranciánk csökken, vagy egyszerűen elfogy a türelmünk, családtagjaink, környezetünkben élők irányába. És akkor, amikor egyre mélyebbé válik a kiégés az életünkben, akkor már fizikai tünetek is felléphetnek, ilyen például a stressz. Vagy ilyen, amikor általánosodik a fizikai fáradtság, amikor nem tudjuk magunkat kipihenni, annak ellenére, hogy hiába alszunk annyit, amennyi számunkra szükséges, és mégis fáradtan kelünk, mint akit agyonvertek. Vagy ilyen fizikai tünet lehet, hogy egyre többet betegeskedünk, és minden ok és minden háttér nélkül. Ha kiégésről beszélünk, akkor meg kellene nézni azt, hogy mik azok az okok, amelyek oda vezetnek valakit, hogy kimerülnek, kiégnek, rezignáltá válik az élete, a munkája. Az első az állandó fokozott érzelmi igénybevétel. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy állandóan egy magasabb hőfokon égeti önmagát az illető. Legfőképpen ugye a segítő szakmában dolgozóknál fordul ez elő. A másik, amikor a határokat rugalmasan kezeljük. Amikor a munkaidő és a szabadidő között nincs éles határ, pedig hát a szabadidőnknek szentnek és sérthetetlennek kellene lenni. Nem lenne szabad hazavinnünk a munkát a családunkba. Nem lenne szabad megengednünk önmagunk számára azt, hogy amikor rekreálásra van időnk, amikor egy kis lazulásra lenne időnk, hogy akkor is agyaljunk és akkor is dolgozzunk. A harmadik pedig, hogy az agresszió kezelésének a módja. Amikor korlátozva van az agresszió kifejezésének a lehetősége. És ez a három ok az, amely a kiégéshez kőkeményen odavezeti az embert. Mint említettem, nem csak a segítő hivatásban munkálkodók, nyilván náluk gyakrabban előfordul, az érzelmi igénybevétel sokkal intenzívebb, mikor másnak kell segíteni, akkor nyilván a szabadidejét is az ember, a segítő szakmában lévő ember feláldozza, képes a segítést első helyre tenni. Illetve azok az érzések, amelyek keletkeznek benne, azok ugye nem jutnak kifejezésre a lehető legnormálisabb módon, el vannak folytva. De nem csak a segítő hivatásban munkálkodóknál fordul elő a kiégés, hanem azok életében is, akik óriási felelősséget viselnek magukon. Illetve azok is ide tartoznak, akik nagy teljesítmény nyomásnak vannak kitéve, akár kívülről várnak el tőlük dolgokat, akár saját maguk állítanak túl magas mércét saját maguk számára. Akkor, amikor eljutunk arra a szintre, hogy rezignáltakká válunk, amikor kimerültek, fásultak leszünk, akkor ez jelzi azt, hogy elapadt az a forrásunk, amelyből eddig erőt merítettünk, amely által újra és újra tudtunk születni. Elapad a forrásunk, amiből eddig éltünk, az most már nem ad semmit számunkra. És ott a kérdés, hogy akkor a lelki energiánk hová vész, hol van, hogyan találok vissza, hogyan találom meg azokat a forrásokat, amelyeket elveszítettem. És ebből adódóan logikusan következik, hogy mindannyiunkban ott van egy vágy, egy igazi forrás után, amiből állandó jelleggel meríthetünk. Igen, nem csak ezt a forrást, ez gyakran burok fedi, elég vastag burok, és egy kicsit nyugalomra és csendre lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt fel tudjuk törni. Sokan azt érzik, hogy az a forrás, amely eddig forrás volt számukra, az zavarossá válik. Mert olyan magatartási formákat kezdenek el követni, amelyek nem tesznek jót az ember lelkének. Elég mélyre kell, hogy ássunk önmagunkban, mert hogy a felszínen csak zavaros és olyan forrásokat találunk, amely hamar elapad. És amikor kimerültünk, amikor bármit tettünk, amikor nem tud semmi ösztönözni bennünket, akkor jó megfigyelni és jó megvizsgálni önmagunkban azt, hogy vajon milyen forrásból merítettünk. A mai világban, a munka és a stressz világában, amikor azt nyomatják az embereknek, hogy saját karrieren kell dolgozni, önmagát kell az embernek megvalósítani, amikor azt mutatják az embernek, hogy minél terhelhetőbb vagy, annál nagyobb erényeddé válik az, hogy mi téged terhelünk, addig kell valakit nyomni, amíg az optimumot ki nem hozza magából. És sokan ezt a fajta magatartást bensővé teszik. És az az állandó feszültség, amelyben ezáltal élnek, nem csoda, hogy betegséget okoz. Hogy pszichoszomatikusan elindul a magas vérnyomás, szívproblémák adódnak, illetve többé vagy kevésbé depressziós állapotba kerülünk. És a depresszió mindig a lélek segítő kiáltása. Sokan nem 12, hanem 14 órát dolgoznak, de csak azért, hogy ne érje őket kritika. Mert halljuk, hogy ha annyit dolgozol, mint én, akkor majd beszélhetsz. Nos, ez a mondat mögött is egy zavaros forrás rejlik. A munkával egy édesapa, egy családfenntartó kitérhet a feleség és a gyermek kritikája elől. Apa, adj nekünk több időt. És az apa pedig joggal, jogtalanul visszaválaszol a gyerekének, hogy mit tegyek még, hisz annyi mindent megtettem, értetek. Mekkora zavaros forrás lehet ezen mondat mögött az édesapa részéről? Mekkora agresszivitás és mekkora elfojtott feszültségek mondatják vele ezt a mondatot? A Szentlélek forrásából mindig a könnyedség, a termékenység, az elevenség árad. És az az ember, aki képes a Szentlélek forrásából táplálkozni, az maga is tovább sugározza a könnyedséget, a termékenységet és az elevenséget. Nézzünk néhány olyan zavaros forrást és olyan negatív érzéseket, amelyek zavarossá teszik a forrásunkat, illetve amelyek meggátolnak abban, hogy az igazi, a Szentlélek forrásához eljussunk. Ilyen a félelem. Figyelmeztet mindig bennünket a félelem, de ugyanakkor az életet előmozdíthatja is pozitív értelemben. Destruktív, romboló erőként mindig legyőz, megbénít és blokkol bennünket. Csak ha belegondolunk abba, hogy félelemmel találkozom a főnökömmel, a kollégámmal, félelem van bennem akkor, amikor embertársaimmal kell kapcsolatba lépnem, mennyire megerőltet ez bennünket, és mennyire átadom önmagam irányítását a másik embernek, ő határozzon meg engem. Fél magától a félelmétől, és kilátástalan helyzetbe lovalja saját magát. Hiszen a félelem az, amely megakadályoz bennünket abban, hogy azt tegyük, amit normál esetben tenni szeretnénk, vagy tenni tudunk. A másik ilyen a becsvágy. Ha túlzásba visszük a becsvágyat, akkor zavarossá teheti erőforrásainkat. A németben a mohóság és a sóvárgás szavakból eredeztetik a becsvágyat. És a sóvárgás mindig mire utal? Egy megbecsülés és egy elismerés utáni vágyakozásra. És hogyha engedem, hogy ez hajtson, akkor elveszítem ismételten a kapcsolatomat önmagammal és azzal a tevékenységgel, amelyben benne vagyok. Miért? Mert csupán a sóvárgás hajt, csupán a becsvágy hajt, csupán az elismerés utáni vágy hajt engem. Jó megfigyelhető a gyermeknevelésnél a becsvágy. Amikor nem a gyermek a fontos, hanem maga a szülő. Hogy a szülő hogyan idomította be a gyermekét. És a gyereket produkáltatja a kedves szülő azért, hogy megmutassa a környezetének, hogy milyen ügyesen beidomította, betanította a gyermeket. De a becsvágy pozitív értelemben is használható, mert segít abban, hogy elmélyülten dolgozzunk. És segít a becsvágy abban, hogy tudjuk kibontakoztatni a képességeinket. A harmadik ilyen dolog a munkamánia, mely ma már társadalmilag elfogadott függőséget jelent. A munkaalkoholizmusnak is nevezik a pszichológiában. Függőség egy megbecsülés utáni vágyhoz áll közel. A szenvedélybeteg attól függ, amit szenvedélyesen keres. Nem becsülik eléggé, ezért hát függ ettől, attól, amattól, személyektől és egyéb más pótlékoktól. Fél érezni önmagát abban, amiben van. És fél attól, ami a valóság. És ezért mit tesz? Elbódítja saját magát. Mekkora zavaros forrás, és mennyire nem vagyunk képesek meglátni az igazi szentlélek forrását szívünk, lelkünk mélyén emiatt. A munkamániások azért dolgoznak csupán, hogy a belső ürességüket elfedjék, és görcsösen kapaszkodnak a tevékenységükbe. És ezáltal nemcsak, hogy önmagukat, de még a környezetüket is kimerítik. A következő ilyen zavaros forrás lehet a perfekcionizmus. Az a személy szenved ebben, ha szabad így fogalmazni, aki mindent helyesen akar csinálni, mindent tökéletesen akar megvalósítani. És ezáltal észesen veszi azt, hogy mekkora nyomást mér saját magára. Nem tud a tevékenységében elmerülni, mert állandóan ott van a fejében, hogy vajon helyesen teszem-e, vajon tökéletesen tudom-e ezt megvalósítani. Ott van a fejében az, hogy nekem hibátlanul kell dolgoznom. És ez a nyomás az, amely folyamatos hibákhoz vezeti el az illetőt. Nem a munka a fontos számára, hanem az embereknek az ítélete, hogy vajon mit gondolnak róla, hogy vajon képes-e ezt és ezt megvalósítani és elérni. A perfekcionizmus is teljes mértékben elvág bennünket a belső forrásunktól. A következő ilyen zavaros forrásunk lehet, be akarok bizonyítani valamit magamnak. Ez is nagyon kimerít bennünket, ez is keményen a kiégéshez vezethet bennünket. Mert itt is nem a munkára figyelek, nem az emberekre figyelek, hanem önmagamra, sikereimre, elismerésemre. Vagyis arra, hogy be akarod bizonyítani magadnak, hogy mire vagy képes. És pontosan ez az egyetlen egy mondat az, amely az állandó kimerültséget okozza. Mi van a háttérben? Lehet egy becsvágy, hogy túltegyünk másokon. Lehet egy nyomás, hogy bizonyítsunk, hogy képesek vagyunk bármit is elérni, és lehet egy igény, hogy mindenkit elégedetté tudjunk tenni. És ezek a magatartások azok, amelyek bennünket kimerítenek. Ellenben, hogyha azt mondom, ami a szívemen van, akkor azt vehetem észre, hogy az energia nem elmegy, hanem nálam marad. A következő ilyen zavaros forrás lehet, amikor önmagunkat elvárások elé állítjuk. Nagyon gyakori magatartása ez a mindennapokban az embernek. Mindent a legjobban csinálni nyomása az, ami a háttérben van. Csak azt kellene meglátni, hogy honnan, illetve kitől jön ez a nyomás, hogy mindent a legjobban kell csinálnom. És végeredményben nem külső nyomás az, amely elbénít, amely elviszi az energiámat, hanem én magam gyakorlok nyomást önmagamra. Miért? Azért, mert meghajlok egy igény előtt. Lehetnek elvárásaik másoknak, viszont én szabad vagyok abban a tekintetben, hogy milyen mértékben akarok megfelelni. A következő ilyen zavaros forrás lehet a rivalizálás és a versengés, amelyek, ha körülnézünk az életünkben, nagy mértékben meghatározzák a mindennapjainkat. Nem a tevékenységre hangolódunk, hanem állandóan összehasonlítjuk magunkat másokkal. És már is jön a nyomás, hogy nekem jobbnak kell lennem, mint ők. És ennek a hátterében egy csökkent önértékelés áll. Nem vagyok elégedett önmagammal, ezért mások előtt bizonyítanom kell azt, hogy én mennyire jól tudok, mennyire értek bizonyos dolgokat. Ezáltal túlteszek rajtuk, versengésbe megyek át, és mennyi energiát és mennyi vitalitást visz el csak erre figyelni, és nem önmagamra. Aki összhangban van önmagával, az el tudja fogadni az életet olyannak, amilyen. Nincs szüksége arra, hogy állandóan összehasonlítsa magát másokkal. Az állandó hasonlítgatás az egyik legnagyobb energiarablónk. A következő ilyen zavaros forrás az ellenőrzési kényszer. Késztetés arra, hogy mindent átvizsgáljak, mindent ellenőrizzek, egy újabb zavaros forrás az életünkben. Az érzelmeinket állandóan kontroll alatt akarjuk tartani, mert attól félünk a külvilággal, embertársi kapcsolatainkban, hogy elveszítjük az önuralmunkat érzéseink felett, és akkor a többiek észrevehetik azt, hogy mik az én gyengéim. Hol vannak azok a pontok, ahol én támadható vagyok, sebezhető vagyok, és ezért állandóan ellenőrzési kényszerben élek. A másik formája az ellenőrzési kényszernek azok a személyek, akik a környezetüket, a milliójukat állandó jelleggel ellenőrzik. Minden tiszta legyen, minden rendezett legyen, az utolsó porszemnek helye legyen, mert félnek attól, hogy maga az élet az, amely kicsúszik az ellenőrzésük alól. Talán érthető, talán nem ezek a magatartások, de a háttérben ott van egy hatalmas nagy nyomás, amely állandó kimerültséghez, a kiégéshez vezet. A bizalom az egyetlen, amely tehermentesít ezen zavaros forrás ellen. A következő ilyen zavaros forrás lehet a depresszió. Manapság szinte népbetegségnek számít. Amikor az illetőt semmi nem hajtja, minden súlyos, minden nehéz, minden borús, nem lát világosan és nem lát tisztán. Pedig azt kellene felismernünk minden egyes depressziós állapotunkban, letörtségünkben, levertségünkben, hogy ez egy meghívás. Meghívás arra a mély pszichénk részéről, hogy több pihenést kell, hogy engedjünk önmagunknak. Mert a nyugalomban a belső forrásunkat meg tudjuk találni, amely sokkal mélyebb. Saját akaratunknál és becsvágyunknál és teljesítmény énünknél. A depresszió ugyanakkor a léleknek a segítő kiáltása is, hogy változásokra, nagy változásokra van szükségünk az életünkben. A depresszió jelzés arra is, hogy kimerültek vagyunk, és jelzés értékű abból a szempontból is, hogy már túlléptünk valamilyen szinten a saját mértékünkön, a saját határainkon. Nem hallgatunk a lelkünknek a jelzéseire, amely pihenésre hívott bennünket, és éppen ezért a depressziós lelki állapotunkban pszichénk még hangosabban kiabál, hogy vegye már észre a tudatunk azt, hogy pihenésre, változtatásra van szükségünk. És van még egy zavaros forrás, ez pedig a harag. A legkülönbözőbb alkalmak képesek előhozni bennünk a haragot. Egy olyan belső heves mozgás, amely nagyon sok erővel tör a felszínre, és amely nagyon élesen elvág bennünket a belső forrásunktól. Az az ember, aki engedi azt, hogy egy másik ember felidegesítse, hogy dühös legyen, ezáltal hatalmat ad önmaga felett. Hiszen ők határozzák meg, hogy mit érezzek, ők határozzák meg, hogy mit gondoljak, ők határozzák meg azt, hogy hogyan cselekedjem. Kiesik önmagam irányítása saját magam kezéből. Lényeges, hogy minden egyes alkalommal tudjuk felismerni a haragnak az okát, és tudjuk felismerni a figyelmeztető jellegét. A tiszta forrás. Hogyan tudunk a lelkünk, szívünk mélyén lévő tiszta forrásokhoz oda jutni? A pszichológia ismeri a flow élményt, amelynek a lényege az, hogy átadjuk magunkat embereknek, átadjuk magunkat a munkának, és közben teljes mértékben elfeledkezünk önmagunkról. Nem fontos az, hogy mit gondolnak rólunk mások, nem fontos az, hogy hogyan ítélnek meg mások bennünket, nem fontos az, hogy képes vagyok-e megtenni, képes vagyok-e elvégezni, hanem teljes egészében feloldódunk abban, amit teszünk. Az energiánk teljes egészében beleárad a munkánkba. Szent Benedek fogalmazza meg regulájában, hogy a szerzetesek a legnagyobb alázatban gyakorolják hivatásukat. Akár a szappanfőzést, akár a kerti munkát alázatban gyakorolják. Mit akart ezzel kifejezni? Tudják átadni magukat a munkának, hogy tudjanak egészen jelen lenni a munkának. Ne az legyen a fő cél, hogy miért cselekszem, hogy mennyi pénzt fogunk a piacon ezért azért kapni, hanem az itt és mostban a realitáshoz legyenek hűségesek. Tudjon szinte feloldódni a munkában, és érezze, hogy az energiája hogyan árad önmagából munkára koncentrálva. A belső erőforrásunkhoz a legegyszerűbb út a gyerekkorból kiindulni. Amikor megnézzük azt, hogy gyerekkorban éltük át legintenzívebben ezt a flow élményt, amikor átadtuk magunkat a játékban, és jó megnézni azt, hogy gyerekkorban, óvodáskorban miből merítettem erőt, hol áramlott leginkább az energiám, mit tudtam játszani órák hosszat kifáradás nélkül. Miért? Mert éreztem, hogy ott energia áramlik bennem, hogy ott töltekezem, flow élmény. teljes egészében átadtuk magunkat annak a cselekvésnek, a játéknak. Vagyis a saját belső erőforrásommal tudok kapcsolatba lépni, hogyha ezekre az imént feltett kérdésekre őszintén válaszolok. Az erőforráshoz vezető utak két lényeges olyan dolog van az életünkben, amely segít bennünket. Az egyik a képzelő erő, a másik pedig az emlékezés. A képzelő erő kivon a külső világ uralma alól mindnyájunkat, és egy saját világot hozhatunk létre. Nem a menekülésé vált képzelő erőt szeretném itt erősíteni, hanem inkább azt, amikor képes vagyok elképzelni, hogy bennem van az isteni szeretet. És ez a bennem lévő isteni szeretet engem megszabadít a bénultságaimtól. Gyakran mi ezeket figyelmen kívül hagyjuk, és csak a gyengeségeinkre, csak a hibáinkra koncentrálunk, és környezetünk is segít, hogy erre koncentráljunk. A másik, ami az erőforrásunkhoz vezető út, az az emlékezés. Cicero így fogalmazott akkor, hogyha valaki látszólagosan problémákkal küszködött: ember, emlékezz, hogy embernek születtél. Vagyis ebben az egyetlen egy mondatában benne volt, hogy egy sokkal magasabb isteni származásra akarta emlékeztetni azt, akinek valami problémája volt. Emlékezz arra, hogy te nem az ösztönvilágból, nem az állatvilágból vagy eredeztetve, hanem egy sokkal magasabb isteni származású vagy. Szent Ágoston az Isten élmény legfontosabb helyeként titulálja az emlékezést. A lélek bensejében tudok az Istennel találkozni, és ehhez szükségem van az emlékezésre. Ha nem emlékezünk, ha nem vagyunk képesek emlékezni, akkor nincs gyógyulás, mert ahogy Szent Ágoston folytatja, az emlékezés az a szabadulásnak a kezdete, az élmények romboló hatalmától. És nem csak a negatív, és nem csak a destruktív érzésekre, élményekre kell emlékeznünk, hanem a szép élményekre is. Amikor például egy krízist megoldottál, amikor egy nehézségből teljesen váratlan módon valahogy sikerült kievickélned, mert az emlékezéssel ez az élmény aktiválódik, erőforrásodhoz tudsz visszanyúlni. Már van emléked arról, hogy valamit képes voltál megoldani. Isten jelenlétére való emlékezés is így gyógyít bennünket. A forrásainkhoz vívő lelki utak, lelkünk mélyén mindig ott buzog a Szentléleknek a forrása. És minden spirituális módszernek és minden spirituális útnak az az értelme, hogy érintkezésbe hozzon minket a bensőnkben megbúvó forrással. Így az ima, a meditáció, az Isten tisztelet, a rituálék, a szentírás olvasása és a csend nem csak hogy a forráshoz vezető utak, hanem ezek maguk a források, amelyekből meríthetünk. A szentírás. Olyan forrás, amelyből élni lehet. Nem csak hogy lehet, hanem kell is. A vigasztalás és a megerősítés minden egyes igében benne van. Egy-egy ige, amikor megfog bennünket, mint egy bogáncs belénk ragad, amikor kedvencünké válik, akkor ezek azok az igék, például bízzál az Úrban, fogom még áldani arcom szabadítóját, Istenemet. Egy ilyen belénk ragadott ige elkísér bennünket nehézségeinkben, és ez képes nekünk erőt adni, kapaszkodva az Úristenbe, mint tiszta forrásba. Meditáció és az ima. A meditáció mindig egy segítő út, amely által felfedezem a Szentlélek forrását. A keresztény hagyományban a légzést kötötték össze egy bibliai igével, vagy a Jézus imával: Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam. A légzés ritmusában ismételgetve egy-egy szentírási igét, a légzést fúróként tudom megélni az életemben, amely képes áthatolni a felszín beton rétegén, ahhoz a forráshoz, amely bennem van. És belégzéskor a mélyből áramlik a felszínre ez az erő. Az imádságban Avilai Szent Teréz azt mondja, hogy az egyszerű imák, amiket naponta mondunk, életünk legbelső közepébe vezető utak. Hogyha nem vallásos teljesítményként éljük meg a mindennapi, úgymond rutin imádságainkat, hanem hogyha az ima szavai újra és újra emlékeztetnek bennünket arra, hogy van bennünk egy bensünkben megbúvó forrás, teljesen más lesz az ima jelentése, jelentősége számunkra. Ott vannak a rituálék, amelyek úgy szintén elvezetnek bennünket a belső forrásainkhoz. Egy olyan út, amely emlékeztet bennünket arra, hogy miből is élünk tulajdonképpen. Azt az érzést adják vissza a rituálék számunkra, hogy mi magunk élünk, és és nem mások élnek helyettünk, és nem másokat éltetünk önmagunkban. Minden bizonnyal mindenkinek megvan már, és mindenki kifejlesztette saját maga szertartásait. Amire azért van szükség, mert a nap 24 órájában, illetve az ébrenlétünk állapotában nem tudunk állandóan érintkezésbe lenni a forrásainkkal, forrásunkkal. Az apró pici napi szertartások és rituálék által megpihenünk, és meg tudjuk érezni a belső forrásunkat. A csend és a nyugalom, a visszavonulás mennyire szükséges mindannyiunk számára, akármilyen élethivatásban és akármilyen munkakörben dolgozunk. A séta, egy sivatagi nap, amikor csak egyedül, csak önmagunkkal, amikor a telefon kihúzva, a telefon kikapcsolva, és csak önmagunkkal, belső forrásunkkal próbáljuk tartani a kapcsolatot. És ez a visszavonulás, a csend és a nyugalom az életünkben az nem más, mint hogy tekintettel vagyunk saját magunkra. Kímélem önmagamat, és figyelmesen bánok önmagammal. Miért? Azért, hogy újra áradjon a belső forrásom. És végül ott a természetnek az átélése. A természetben olyanok lehetünk, amilyenek vagyunk, amilyenek a fölöttünk lévő megteremtett bennünket. Egy túrázáskor, kerékpározáskor, vagy akár a réten semmit téve henyéléskor, amit átélünk, azért olyan gyógyító számunkra, mert gyerekkorunk fontos élményeivel hoznak érintkezésbe bennünket, amelyek szívünk, lelkünk mélyén kőkeményen ott élnek, és intenzíven tudatosítják ezek az élmények természet átélésén keresztül bennünk azt, hogy Isten teremtésében megsejtünk valamit az élet kimeríthetetlen bőségéből, amelyben mindannyian részesedhettünk.
Thank you.
Az elmúlt percekben Szőke Gábor Ózd Bolyokik plébánost hallották a kiégésről.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Június 21-én az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium három végzős hallgatóját, három diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernándót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Ugye te Ecuadorból származol, és 10 éve élsz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve, de az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt tervemben. Ilyen katolikus családból származom. Mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 éves, amilyen légszem, mindig jártam templommal, egy sok vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyháza, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése és semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az ő házasságát, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokatekumenális közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak?
Ugyanaz a plébánia, de van régek közössége, fiatal közösségek, aki mert evente van ilyen katekezi sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött,
nem.
Tehát nem idősek külön és fiatalabbak,
nem.
Mint itt nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így,
nem.
Hanem ha már régebb óta közel
bele. Szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és úgy kerültem a közösségembe, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a neokatekumenális úton, és találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ige liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
hát, életnek. Hát, mert ez most a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez
igen.
Lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember hát, boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségem, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenális úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok,
bárki
egyedül
mehet
állok,
misszióba, igen. Aki hívást érez
igen.
Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék valamit.
Nem, ez családként, de ez általában ilyen adunktis, de nem csak a férje vagy a feleség, hanem eljut, mert
együtt.
Egy test. Az egyház, egy test, eljött döntenek, és eljött mennek misszióba. És úgyhogy akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központba, ami a Neokatekumenis úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és öt barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem állt szint közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni. Bele, aki ilyen legalább Istenről, mert most akkor láttam, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy a
hát,
tanulásról.
Ami a igazából érdekel.
Igen. Uh-huh. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. Úgyhogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton, ott Ecuadorban, ami az egész országunk minden fiatalak kérzi a hívást, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, hogy tehát egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valami a fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumban valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell látni az Istennek, és mondtam igen. És akkor mondta a kateketek, vagyis a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelki gyakorlatra az országba, hogy sorsornak is küldenek a szemináriumban, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az egyet?
Nem, kettő évet tanultam, két és évet közben tanultam. Jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolás, vagy a másik gyakorlat, ami ilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, minden kettesével megyünk. Mert ez egy segítség másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is mondja, van a másik, aki tud bátorítani, és fordítva is.
Kölcsönösen tudjátok igen, erősíteni egymást.
Igen, ez a postolok, ez is, ha látjuk egy kicsit a szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen, ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlaton szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen, a családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egri szemináriumban.
Hát, hogy nem értettem semmit. Angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul. Itt, amikor érkeztem, arra tényleg ki, beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven, amikor szemináriumban is kezdtünk, mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordították nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, ez a hallgani a magyar nyelvvel, szóval én is segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi. Az első három hónap nem értettem semmi, mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsi látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolság tartanak a magyarok, hát ez írszisem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitók és nagyon, nagyon befogadó. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 évenként keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit, és szoktam mondani, hogy tehát ez, amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bentig itt érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát amikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy hazamentél?
Hát, kidevente szoktunk menni, úgyhogy négyszer voltam, lehet mondani, négyszer.
Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez
igen.
Valamilyen szinten bizonytalan. Hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de Isten idehozott, itt maradok, amíg Isten akarja. nyitok, mint missziós szeminárium is, missziós pap, szentel papok, úgyhogy nyitott vagyok ismerni valahova, ahova az írsek szeretnék küldeni, ha az írsek engedi.
Ezt rábíztad a jó igen. Istenre, akkor igen. Hogy alakul. Aki ide kerül a Redemptorist Mater missziós szemináriumba külföldi hallgatóként, egy évig csak magyarul
csak
tanul,
magyar,
hogy
igen.
Utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Lehet mondani, mi képzésünk, ami szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyan az a segédrektor, bárki, tehát és a szemináriumban ilyen családi, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktunk valamikor ilyen beszekelni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a jó Istentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és én gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenes közösség, ami itt van nekem itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történt valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ecuadorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy az is az én családom. Hát szeminárium és a közösségem nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és három magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után egy-két héttel?
Vagy tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először sokszor az elújárunk és a kateketák mindig azt hangsúlyozta, hogy fontos a szemináriumban nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatást, és ezt én tapasztaltam a szemináriumban. Mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egy igen mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami egy-két év, három év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk mellett. És nekem nagyon segített, amikor voltam Budapesten ki dívik, a Palisembince plébánián, léptak is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondoltak, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát, mert ez lehet, hogy látják dolgok, ami én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt. Debrecenben voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt az, amit szerettem volna. Mert
tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pont arra mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát akár tudja matekot, az nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófia, teológia, amik kell 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem nem szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam. Inkább nem tanulok, nem csak legyen is kész. Uh-huh. Hogy úgy látom, hogy ez mindig volt bennem, hogy, mert ez nem volna milyen akartam, mert én tehát építészmérnök akartam, de látom, hogy jó volt ez az időszak, ami ezen keresztül tudtam látni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok. Sokszor is tudom elárni az Isten akarata, hogy te gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
Nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a Jóisten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez tudtam, hogy Isten hív már, amikor ideve jöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdte látni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem akartál.
Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem, de én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az út terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudnám mi lenni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen.
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam, ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, már így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítottam a gyerekeknek, ilyen fiatalos csoport is volt, minisztránsú csoport, hetente mentünk az öreg otthonnal vallatogatni, minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyig leülni, ami mondta, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra, jobban nekem ilyen mozogni, oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai, egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániához, mint egyházmegyei papok, megyünk plébániához, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem én is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam Encsen, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás, a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban, a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
Mostanában már egy kicsit nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsit könnyebb nálunk. Öröklődünk a szüleinktől, a családunktól a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást. De nehéz, tehát, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba. Nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomba, 300, nem tudom, egy templomban egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap, és ott találkozik.
És lehet, hogy csak megszokásból, de nem olyan mély Isten kapcsolatuk van. De akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal részt
vesz. Vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a jó Istenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozunk a Szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de én inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékokkal kezdtünk játszani, ilyen játékokban, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez a következő generáció, de ha nem anélkül, utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés. Igen, a jó Istennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, majd úgy éreztem, hogy ez a szentírás rész, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, ként, tehát ez úgy mondja neve. Pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve. És amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldog tud lenni, és annyira jó tud érez maga, minden helyzetben lehet boldog lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába. És én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet elállni, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytált ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek, az omilien, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek egy emberken keresztül. És csak lenni jeszküz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a jó Isten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked
köszönöm
a beszélgetést.
Szépen.
Kedves hallgatóink, Salazar Herrera, Giovanni Fernando, Encsi Kaplánnal papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,